tizedik vers következik. A fejezet címen Csitraketu király találkozik a legfelsőbb úrral. Na hiasziászi priya kascsin, na priya szolparópivá, ég a szarvadi ándrastá, katrinám buna dósajó. Srila Prabhupada fordítása. Az élőny számára senki sem kedves, és senki sem ellenszenves. Nem tesz különbséget a sajátja és a másé között. Egyetlen és páratlan ő, azaz barátok és ellenségek, jótevők és rosszakarók nincsenek rá hatással. Ő csak megfigyelője, szemtanúja az emberek különféle tulajdonságainak. Ismételjük együtt. Az élőlény számára, senki sem kedves és senki sem ellenszenves. Nem tesz különbséget, a sajátja és a másé között. Egyetlen és páratlan ő, azaz barátok és ellenségek, jótevők és rosszakarók nincsenek rá hatással. Ő csak megfigyelője, szemtanúja, az emberek különféle tulajdonságainak. Köszönöm, Srila Prabhupada magyarázata. Ahogyan az előző vers elmagyarázta, az élőlény ugyanazokkal a tulajdonságokkal rendelkezik, mint az Istenség legfelsőbb személyisége, de csupán csekély mértékben, mert ő csak egy parányi részecske, szuksma, míg a legfelsőbb úr mindent átható és hatalmas. A legfelsőbb úr számára senki sem barát, ellenség vagy rokon, mert ő teljesen mentes a tudatlanság minden rossz tulajdonságától, ami a feltételekhez kötött lélekre jellemző. Másrészt viszont baktáihoz rendkívül kegyes és kedves, azokkal pedig, akik irigyek rájuk, egyáltalán nem elégedett. Ahogy maga az Úr erősíti meg a Bhagavad Gita-ban, 9.29, Samoham sarva bhutesu namedvesu sinapriya evajantitu mam bhaktya maititesu chapyaham. Én senkire sem irigykedem, és olyan sincs, akivel szemben elfogult lennék. Mindenkivel egyenlően bánom. De aki odadással szolgál engem, az a barátom benne van, és én is a barátja vagyok. A legfelsőbb úrnak nincs ellensége vagy barátja, de szíve a baktájához húz, aki mindig odadó szolgálatot végez neki. A Gítában egy másik helyen, 16-19, az Úr hasonló módon így szól. Tárnahan visatak krúrán, szamszára és unnarádamán, Sipram, a Jasszalmasukvám, a Szuris, Éva, Jónisú. Örökre az anyagi lét óceánjába a különféle démonikus fajokba dobom az irigyeket és a gonoszokat az emberiség alját. Az Úr rendkívül ellene van azoknak, akik irigyek a baktáira. Az Úrnak, hogy megvédje baktáit, néha meg kell ölnie azok ellenségeit. Ahhoz például, hogy Prahlád Maharajot megvédje, meg kellett ölnie Prahlád ellenségét, Hiranyakasiput. De Hiranyakasipu felszabadult, mert az Úr végzett vele. Az Úr látja mindenki tetteit, ezért tanulja a bakták ellenségét cselekedeteinek is, és szívesen megbünteti őket. Más esetekben azonban pusztán szemtanúja annak, amit az élőlények tesznek, és megadja a bűnös vagy jámbor tetteik eredményeit. Om Mahayana Dhyanasya a Srimad Bhagavatam pont itt a hatodik énekének a végén merül fel az a példa a Díti történetével kapcsolatban, amikor Díti egy fogadalmat tesz, mert meg akarja ölni Indrát, hogy szívessen egy olyan fia, aki meg fogja ölni Indrát. Mert ugye Díti nagyon szomorú volt, amikor Vishnu megölte, Varáhadér megölte Hiranyaksát. hogy segítse Indrát. És kérte a férjét, hogy elégedetté tette a férjét, és mondta neki Kassyapa, hogy kérhetsz bármit, amit csak akarsz. És Díti azt kérte tőle, hogy azt szeretném, hogy szülessen egy olyan fiam, aki meg fogja ölni Indrát. És akkor Kassyapa fogta a fejét, hogy most nagy bajba került, mert megígérte a feleségének, hogy teljesíteni fogja a kívánságát, de akkor olyan dolgot kért, ami igazából adarma, hogy ölje meg, legyen egy olyan fia, aki megöl Indrát. És akkor Kassyapa Bhumi gondolkodott, hogy hogyan mászunk ki ebből a csávából. És mondta neki, hogy jó, teljesülni fog a kívánságod, egy évig követned kell egy fogadalmat, ez a punsza van a fogadalom. Hogyha egyszer hibát csinálsz, akkor nem olyan fiat fog születni, ki megöl Indrát, hanem olyan, aki Indrának a barátja lesz. És akkor Díti beleegyezett, és követte a fogadalmat, és Indra pedig hallott erről a fogadalomról, és próbált hibát találni, hogy hát ha valamikor csinál egy hibát. És egyszer Díti evés után nem mosta meg a kezét és a lábát, és akkor gondolta Indra, hogy itt az alkalom, hogy akkor van egy rés a fogadalmon, hogy nem védi. És akkor bement Dítinek a méhébe, és akkor próbálta 7 darabra vágni a magzatot. De a magzat nem halt meg, mivel követte ezt a fogadalmat, akkor 7 fiú lett belőle. És akkor utána gondolkodott Indra, ez még mindig nem, még mindig élnek, hogy akkor azt a hetet is 7 részre vágta, és akkor már 49-en lettek, de nem haltak meg. És akkor kérték tőle a magzatok, hogy ne bánts bennünket, mi a barátaid vagyunk. És akkor így születtek meg a marutok, akik Indrának a barátjai lettek. És itt felmerült egy kérdés Parikshit Maharajba, hogy van az, hogy Krishna részre hajló el, hogy Indrának az ellenségeit elpusztítja, Indrának kedvez, és a Hiranyakasiput, vagy Hiranyaksát pedig megölte, hogy ő a démonokat nem kedveli, és a szurákat, a dévákat pedig kedveli. És akkor Sukadev Goswami megválaszolja ezt a kérdést, hogy Krishna nem részrehajló egyáltalán. Mert ez a részrehajlás, ez az anyagi kötőerőknek a tulajdonsága, a szenvedés tudatlanságnak a tulajdonsága, és Krishna teljesen transzcendentális a kötőerők fölött áll. Tehát, hogyha valakire hatnak a kötőerők, akkor hatnak rá ezek a kettősségek, vagy részrehajló, hogy vannak barátai és ellenségei. Egy Krishna, mivel teljesen transzcendentális, ő rá nem hatnak ezek a kettősségek. És idézi Sukadev Goswami egy beszélgetés Yudhisthir Maharaj és Narada Muni között, amikor Yudhisthir Maharaj ott volt a Rajasuya áldozaton, és Krishna megölte Sisupált. És a lélek szikra Sisupálból akkor beleolvadt Krishnának a testébe. Sisupál kapott egy haladékot, hogy 100 sértést elkövethet Krishna ellen. Ugye ez nem megyek bele a részletekbe, mert még Bhaktisiddhanta Thakurról is szeretnék beszélni. És akkor ott a Rajasuya áldozat alkalmával gyalázta Krishnát folyamatosan. És akkor gondolom, amikor eljutott a 100. akkor Krishna vette a csakrát, és akkor végzett Sisupállal, de megkapta a felszabadulást, amit igazából jogik és gyánik sok-sok élet lemondás után tudnak elérni. És utána kérdezte Yudhisthir Maharaj Narada Munit, hogy lehetséges az, hogy ez egy személy, aki gyalázta Krishnát, hogy elérte ezt a felszabadulást. És ugyanerről beszélt Narada Muni Yudhisthir Maharajnak, hogy igazából Krishna nem részrehajló. Ő felett áll a kötőerőknek, és hogy ezt bizonyíts, akkor idézi Hiranyakasipunak és Prahlád Maharajnak a történetét a 7. ének elején, hogy Hiranyakasipu számtalan módon próbálta megölni Prahládot, de amikor végül megölte őt az Úr, akkor ő is elérte ezt a felszabadulást. Tudjuk Hiranyakasipunak, Hiranyakasának a részletes történetét, abban se megyek most bele, de Krisna teljesen fölötte áll a kettőségeknek, és mindazok, akik imádják Krisnát, akik szolgálják Krisnát, akkor ők is fölé tudnak emelkedni az anyagi természet kötőrőjének, és ugyanúgy, ahogy ez a vers mondja, akkor pártatlan tud lenni az élőlény, ugye ellenségekkel, barátokkal, jótevőkkel, rossz akarókkal, és csak megfigyelője az eseményeknek. Nekünk a problémánk az az, hogy azonosítjuk magunkat ezzel a testtel, és beleéljük magunkat mindazzal, ami ezzel a testtel történik, mert azt gondoljuk, hogy ez velem történik. De igazából a lélek olyan, mint amikor valaki beül a moziba, és nézi a filmet, amit vetítenek elé, és beleéli magát a filmbe. Van, amikor horrorfilmet vetítenek, és akkor sikoltanak a nézők a színpadon, de igazából velük nem történik semmi. Ugyanígy mi is itt vagyunk a anyagi energiának a színpadán, és beleéljük magunkat abba a szerepbe, amiben éppen vagyunk. Csak ez egy háromdimenziós mozi, tehát hogy nem csak kétdimenziós, ahol egy vászonra vetítenek, hanem háromdimenziós. Van egy ilyen grafiti, amit szoktam többször említeni, hogy unalmas játék az élet, de jó a grafikája. Tehát, hogy ez egy háromdimenziós vetítés, és beleéljük magunkat abba a főszerep, abba a szerepbe, amit éppen nekünk szántak, de amikor a tudásnak a lámpását felkapcsolják, ugye amikor valaki nézi a mozit, akkor sötét van, és nem lát semmi más, csak a vásznat. De amikor kezdik felkapcsolni a villanyt, kinyitják az ajtókat, és látja valaki azt, hogy nem csak ott a vásznon van élet, hanem van sok minden más körülötte, akkor látja, hogy ez igazából ez csak egy vetítés, ez nem egy valóság, ez csak egy virtuális valóság. És ugyanúgy, amikor a lélek felébred, amikor látja, hogy ami itt történik, az nem a valóság, az csak egy vetítés, ugye az anyagi energiának, a kötőröknek a vetítése, akkor tudja pártatlanul nézni. Ugyanúgy, amikor valaki megnéz egy filmet már 5-ször, 10-szer, 20-szor, már nem annyira izgul, hogy akkor mi lesz éppen a békifejlet. Ugyanúgy, hogyha mi is megnézzük a forgatókönyvet, van egy forgatókönyv, amit az előző tetténkkel kiérdemelünk, de hogyha nem éljük bele magunkat, hanem szolgáljuk az Istenség legfelsőbb személyiségét és rá koncentrálunk, akkor ezek nem lesznek ránk hatással. Röviden ennyit a versről, még egy pár percig beszélnék Bhaktisiddhanta Saraswati Thakuron, ma van az eltávozási napja. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, ugye ismerik a prédikálásáról, hogy Yukta Vairagyát, összetört azokat a sztereotípiákat, ami a lemondásról szólt. Ugye ő tett egy fogadalmat, hogy 1 milliárd szennevet fog énekelni. Azért, hogy megkapja a felhatalmazást arra, hogy prédikáljon. A Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, vagy a apukája Bhaktisiddhanta Thakur őt is utasította, hogy legyen elterjesztve a Krisna tudat a nyugati világban, és Indiában is. És ő, hogy megkapja a felhatalmazást, azt tervezte, hogy 1 milliárd szennevet fog énekelni. Ez azt jelenti, hogy valaki 3 lakkot, 300 000 nevet énekel 10 éven keresztül minden nap eltérés nélkül. Ugye, hogyha valakinek esetleg nehézség van 16 körrel, akkor gondoljon bele, hogy 10 éven keresztül 192 kör minden nap. És Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur megkapta a darsanyját a Pancsatatvának, a előző ácsárjáknak, és akkor már eltávozott Bhaktisiddhanta Thakur és Gur Kishor Das Babaji is. És az Úr Csétanya akkor adta a darsanyt, és kérdezte, hogy mit szeretnél. És Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur mondta, hogy szeretném megkapni a felhatalmazást, a prédikálást, hogy elterjesszük a Krisna tudatot az egész világon át. De mondta az Úr Csétanyának, hogy látom, hogy ezek az emberek, ami a 19 vagy a 1900-as évek eleje, és India, nem olyan képesítettek szigorú lelki gyakorlatokra, mint az előző ácsárják voltak. és szeretnénk egy könnyítést, hogyha valaki részt vesz a prédikáló misszióba, és végzi a alapvető lelki gyakorlatokat, ugye nem 192 kört csapázik, hanem mondjuk kevesebbet, 64 kört, vagy valamennyit, de prédikál, akkor kapja meg ugyanazt a lelki eredményt, mint amit az előző korok nagy ácsárja, és az Úr Csétanyja adta ezt az áldást, ezt a felhatalmazást, praktizitant a Saraswati Thakurnak, és ez a mi lehetőségünk is, mi nem tudunk 192 kört csapázni minden nap, hanem próbáljuk azt a 16-ot, van, amikor még az is küzdelmes, de hogyha mindezzel együtt részt veszünk a prédikáló misszióba, a hosszú Srila Prabhupádnak a könyvét, és próbáljuk másokkal is megosztani a Krisna tudatot, hogyha ezt a minimális lelki gyakorlatot a prédikálással együtt csináljuk, akkor meg tudunk kapni minden lelki eredményt, és ez Bhakti Siddhanta Saraswati Thakurnak a kegyéből, és az Úr Csétanya kegyéből van. Még egy idézet fér bele, még terveztem többet mondani Bhakti Siddhanta Thakurról. Van egy idézet a Padma Puránában, ami megjósolja Bhakti Siddhanta Saraswati Thakurnak az eljövetelét. Ez így szól, hogy egy nagyon emelkedett, tiszta és tanult személyiség fog megjelenni Purukshottam Kshetrába, hogy elterjessze az Úr Jagannáthnak a dicsőségét az egész világon. Az ő cselekedetei nagyon különlegesek lesznek. És ez a Padma Puránában van leírva ez a vers. Pontosan megmondani, hogy hol. Köszönöm szépen, annyi fért bele a mai leckébe. Srila Sivaram Maharaj egy perc múlva le fog jönni, és a szankirtanosoknak fog egy szankirtan lelkesítőt tartani, úgyhogy most pontosan be kell fejezni. Köszönöm szépen. Grantarál, Simad Bhagavatam, Srila Prabhupád, Gyányatáj Gura,
Illasokat
rabok így? Nem. Akkor még a tegnapi szankirtan eredmények. 5 könyv, 3000 lakshmi gadagrács, rabok így. 8 könyv, 5900 lakshmi.